Erős várom, Isten! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteltünket kezdjük a 439-es énekünk eléneklésével. Evangélikus énekeskönyvünk 439-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
mai Isten tiszteletünkön a 6-os számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 54. oldalán található a 6-os számú liturgia.
Örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőlem. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljunk meg bűneinket. Imádkozunk! Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk, de te megőrzöd azt, aki benned bízik. Áraszt reán gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is cselekedjünk azt. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökön örökké. Amen.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, ezt az evangéliumi szent igét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltár előtti felolvasásról rendelt, és melyet megírva találunk János evangéliumában 16. fejezetében, 23. verstől a 27. a következő. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többi nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és én nem mondom nektek, hogy én kérem, vagy az Atyám, kérem majd az Atyá értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szeretek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Magasztaljunk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elvették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek a Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 369. énekünk eléneklésével. 369-es éneket énekeljétek. János, van itt előre, gyertek bátran előre. Négy.
Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra ige hirdetési alapigéjű rendelt, melyet megírva találunk Pál rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetében, a 24. verstől a 28. a következőképpen. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Rogáte vasárnapja van ma, az imádkozás vasárnapja, ahogyan a liturgiában is hallhattuk. Az alapigényben megjelenő reménység összekapcsolódik az imádság témájával, hiszen számtalanszor fohászkodunk valamiért, amiben reménykedünk. A reménység szerves része az életünknek. Egy nehezen indult nap után reménykedünk, hogy hamar otthon lehetünk majd. Reménykedünk, hogy elkerül minket a válság. Reménykedünk, hogy a mi családunkat nem érintik az újfajta vírusok. Időskorunkban reménykedünk, hogy lesz mindig, aki gondoskodik rólunk. Reménykedve engedjük el gyermekeink kezét, keresztgyermekeink kezét, mikor első nap az iskolába mennek, és reménykedünk, hogy teljes életet tudnak élni, anélkül, hogy túl nagy buktatókon át kelljen esniük. A hírek hallatán reménykedünk, hogy a mi településünkön nem történnek természeti katasztrófák, akik pedig átélik, egy nyugodt életben reménykednek. Ezek mind olyan dolgok, amikben nem lehetünk biztosak. Egyik sem biztos pont az életünkben. Maga a fogalom is bizonytalansággal és nyugtalansággal párosul. Hogy valami jobb lesz. Ha semmi más nem marad már, a remény még ott van. A római levélben azt írja a Biblia, az 5. fejezet 5. versében, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg. Ez valóban így van, ha tudjuk kibevetni az igazi reményünket. Ha van az életünknek egy biztos alapja, aki megnyugvást ad a szívünkbe, nem békétlenséget. A mai alapigénk a Szentlélekről beszél, kedves testvéreim. Hogy van valaki, aki kész együtt hordozni velünk a terheinket. Van valaki, aki csendesen figyeli az életünket akkor is, ha mi nem ismerjük, vagy nem ismerjük el őt. És amikor szükségesnek látja, odalép mellénk és segít vinni, amit vinnünk kell. Nem kér érte semmit, nem tart előadást róla, nem szégyenít meg, hogy miért nem bírjuk egyedül azt, amit pedig kellene. Egyszerűen segít vinni. Itt eszünkbe jutatnak Jézus szavai. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Az iga felvétele azt jelenti, az állat nyakára ráteszik ezt az eszközt. Az iga általában két nyakra való, és két állat húzza a nehéz terhet. És mivel ketten húzzák, könnyebbé válik a teher. Jézus ezt a példázatot használja arra, hogy ő mit tesz értünk, hogyan segít nekünk. Az igében szereplő állítmány is azt jelzi, hogy a Szentléleknek is valamilyen módon ilyen segítsége van. Nem csak erőt jelent személytelenül, hanem odajön és könnyít a terhen, velünk együtt hordozza. Így mutatja be nekünk Isten igéje a Szentlélek Istent. Ő a Szent Háromságnak az a személye, akit az Atya küldött Jézus mennybe menetele után, hogy segítsen a hívőknek. Ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön, olvashattuk az alapigénkben. Nem kell ahhoz nagy bajnak történnie, hogy szembesüljünk a magunk erőtlenségeivel. Sokaknak már a reggeli felkeléssel kezdődik. Aztán a naponta ismétlődő nehéz helyzetek, a bennünket körülvevő nehéz emberek újra és újra szembesítenek minket azzal, hogy milyen erőtlenek tudunk lenni. Jézus Krisztus azt ígéri, hogy ilyenkor mellék lép valaki és segít. Kész velünk együtt, sőt a Szentírás néhány helyen azt mondja, helyettünk hordozni a terheinket. Az erőtlenségtől megijed az ember. Mindannyian erős, mindent próbált kiállt hívő emberek akarunk lenni. És nehezen értjük meg, hogy az erőtlenség nem rossz dolog. Amikor minden erőnk elszáll, akkor tudunk csak igazán az Istenre támaszkodni. Amikor magunkat háttérbe tudjuk szorítani, amikor nem a mellünket verjük, és a magunk okosságát szajkózzuk, na akkor tud elkezdeni használni az Isten. Mitja már egy itteni prédikációjában említette, de én is kiemelem a kedves testvéreknek Luther számunkra egyik legfontosabb gondolatát, amit a Magnificat című írásában olvashatunk. Az Isten nem tud maga fölé nézni, mert nincs felette senki. Maga mellé sem tud tekinteni, mert nincs hozzá hasonló. Csak maga alá tud nézni, és minél mélyebben van valaki, ő annál inkább látja. Ez a mi reménységünk. Ezért tudta Máriát is felhasználni az Isten, mert nem magát tolta előre, hanem engedelmes tudott lenni. Az Isten végre tudta használni. A legnagyobb jó szándékkal sem tudunk engedelmeskedni Isten igéjének magunktól. Ezért könyörög Dávid is alázatosan az 51. Zsoltárban. Az engedelmesség lelkével támogass engem. Én legfeljebb a jó szándékig jutok el. Szeretnék alkalmas keresztszülő lenni, aki példás keresztanyaként majd utat mutathatok a keresztgyereknek, az óriási élettapasztalatom átadásával. Szeretném ezt meg azt megvalósítani. Aztán a jó szándékot követi a kudarc. Már megint nem sikerült. Ebből következik a rossz lelkiismeret, az idegesség. Aztán megint megkifeszülök, és így tovább. A Szentlélek teszi könnyűvé az engedelmeskedést. A Szentlélek ad örömöt aközben, miközben egy idegen akaratnak, Isten akaratának engedelmeskedik a hívő. Alapigényből tudjuk, hogy imádkozni sem tudunk magunktól. Azt sem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, és azt sem, hogyan kellene kérnünk. A lélek segítségünkre van erőtlenségünkben. Maga a lélek kezd el imádkozni bennünk. És ki tudná legjobban, hogy mire van szükségünk, vagy mi jár a fejünkben és a szívünkben, ha nem ő. Ki az, aki jobban tudja nálunk az erőtlenségeinket, a félelmeinket vagy örömeinket? Ki se kell mondanunk, már tudja. Tudja azt is, hogy izgalommal várom, milyen lesz keresztülőnek lenni, és hogy az öröm mellett félek is a felelősségtől. Tudja azt is, hogy a szívem görcsbe rándul, ha arra gondolok, hogy ez az utolsó vasárnap ebben a gyülekezetben. Tudja egyenként mindenkinek, mi van a szívében, milyen erőtlenség gyötri. A világ igazából diszkriminálja a gyengéket. Akik feleslegesé váltak, akiket már nem tud használni, azt egyszerűen kiszorítja. Kitaszítja, ha már foglalkozni kell vele, vagy gondoskodni kell róla, akkor már nincsen többet szükségre. Ezzel szemben a Szentlélek nem ilyen. Ő a gyengék, és a nyomorultak gyámora. Azoké, akik már nem tudnak tovább menni, és megrekednek erőtlenségükbe. Azok mellé odaáll és beáll az igába, és nem csak alkalmi szinten, nem csak alkalmi segítőként, hanem ahogy a Jézus is mondta, velünk és bennünk maradt mindörökre. Nem taszítja ki őket. Nem veti meg és nem gúnyolja ki. Ki se kell mondani, ő már tudja a szükségüket. és ez egy csodálatos Istentől kapott reménység. Mint az ölébe venne, és azt mondaná, én tudom, mit ölsz, tudom, mire gondolsz. Mityával való közös éveinkben ezt számtalanszor megtapasztaltuk, és ez a Zsoltár vers lett a közös igénk is, amit így ír a Biblia. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. A tékozló fiú történetében, mikor a fiú hazatér, az apa már többször látja, és várja. Nem kezdi el sorolni a fiú kudarcait, nem veti szemére erőtlenségeit. Egyszerűen örül, hogy hazatért, és erősen átöleli a fiát. Ne féljünk az erőtlenségeinktől, kedves testvéreim. Hagyjuk, hogy végre elkezdhessen használni minket az Isten. Ki tehát a Szent Lélek? A Biblia azt mondja, maga az Isten. Az élő Isten, aki először úgy jelentette ki magát, mint teremtő és gondviselő atya. Mint aki uralkodik felettünk. Aztán kijelentette magát Jézus Krisztusban, egészen közel jött hozzánk, elvállalta az adósságunkat, és kifizette a kereszten. És aki a Szent Lélekben úgy jelentette ki magát, mint aki még közelebb jön az emberhez. Be egészen a szívébe, és onnan belülről irányítja a gondolatain az akaratán keresztül. Onnan belülről az eszünkbe juttatja mindig azt, amire szükségünk van. Segít érteni az igét, könnyűvé teszi az igének való engedelmeskedést, megtanít igazán imádkozni, a lélek által imádkozni. Minden bajban ott van közel, és velünk marad mindörökké. Ha behívjuk a szívünkbe, ha előre tudjuk engedni, és hagyjuk, hogy felhasználjon minket erőtlenségeinken és reménységeinken keresztül. Ott vár az Atya az út végén. Várja, hogy hazatérjünk, és használni tudjon minket. Engedjük, hogy magához öleljen. Amen. Imádkozzunk. Uram, Te ismered erőtlenségeinket, ismered szükségünket és gondolatainkat. Ettől nagyobb reménység nem is kell a számunkra. Csak ez a mindent felül múló szeretet, amivel Te szeretsz minket. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mai istentiszteletünkön még egy picin gyermeket megkeresztelünk, és állunk az Úr elé az ő dicsőítésére. Hirdetem a testvéreknek, hogy most a délután folyamán indulnak házaspári hétre a gyülekezetből. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban, hogy a csendes héten Isten elvégeztesse a szívükben azt, amit elkészített számukra. Aztán 20-ától lesz egy női hét, ahová szintén mennek a gyülekezetből. Hordozzuk őket is imádságos szeretetben. És természetesen házaspári hét után családos hét is lesz majd nyár folyamán Miatorbágyon és az EKE szervezésében is. Akik szeretnének menni, próbáljanak jelentkezni, hisz hamar betelnek ezek a hetek. De lesz ifjúsági és gyermekhét is. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívom a testvéreket. A gyerekhét szervezésében Kata serénykedik itt a gyülekezetben, hogyha valaki szeretné a gyerekét bejelenteni az újhutai gyerekhétre, mert július 2-től kezdődik, nála is lehet jelezni, vagy nálam is. Az EKE ifjúsági hetet Kismáté szervezi, nála lehet jelentkezni.
16-án, július 16-án kezdődik az ifjúsági hét, és hát természetesen sok egyéb program mellett itt lesz az augusztus 20-ai csendes napunk is, amely a gyülekezetünk megalapításának 20. évfordulóját is jelenti. Erre az alkalommal is kérem a testvéreket, hogy készüljön imádságban, lélekben, hogy meg tudjuk ünnepelni azt, amit az Isten ránk bízott, ami mögöttünk van. Az imádság levelet se felejtsük, hordozzuk imádságos szeretetben azokat, akik betegek, gyengék, vagy örömük van éppen, és azért kérték, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, vállaljuk föl az ő terüket és örömüket, és közösen álljunk az Úr előtt vele. Mint hogy a testvérek észrevették, Judit lányom prédikált a mai istentiszteleten, ő már befejezi a teológiai tanulmányait, és még a gyülekezetben nem szolgált egyszer sem ige hirdetéssel, ezért kértem, hogy a mai istentiszteleten legyen itt közöttünk az ige hirdetés szolgálatával, hisz júliusnak ez is eseménye lesz, hogy összeházasodnak Mittyával, és nagy valószínűséggel nem ebben a gyülekezetben fogják az életüket élni. Úgyhogy egyféle búcsúérzékenység volt Juditban, úgy érzem, hogy most a gyülekezet előtt állt, és szívében fölmerült a gondolat, hogy akkor most már nem ide fogok tartozni, hanem lesz egy saját gyülekezete. De hát ez az életrendje, hogy elengedjük a gyermekek kezét, akik fölnőttek, és mennek a saját dolgukra, szolgálatukra. Köszönjük az ige hirdetés szolgálatát, kedves Judit, és az Úr adjon neked békességet ebben. Keresztelésre készülve majd a 296-os ének első versét énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, akiképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Tehát énekeljük ezt az éneket. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, akkor azzal a szándékkal jöttetek a templomba, hogy ezt a picin gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És olébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Krisztus Úrunk mennybe menet előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, azért tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam. Azt az igét, amelyet megírva a 8. Zsoltárban találjuk, annak az 5. versében a következőképpen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét. Hát a 8. Zsoltár 5. versét olvasom, így áll előttünk. Micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek eljönni. Kedves szülők, keresztszülők és kedves Karsa! egyébként nagyon figyelnem értő, mi az a kiemelt helyzet, amiben most néki szerepe van. A Zsoltáros szívéből felcsendült az Isten dicsőítése. Azt mondja, mi fenséges a te neved. A Zsoltáros tisztában volt azzal, hogy kicsoda az Isten. Számára nem volt kétséges, hogy létezik-e. Ha létezik, akkor mi a terve az emberrel, milyen viszonyban van az emberrel. Azt, hogy milyen fenséges a neved, milyen hatalmas vagy te, Uram, milyen jó, hogy ismerhetünk tégedet, ismerhetjük a nevedet, mert te kijelentetted magadat nekünk. Megismerhetjük a te szándékodat, a te teremtési akaratodat, a teremtő akaratodat az ember életében. És kapcsolatban lehetünk veled, számon tartasz bennünket, pedig kik vagyunk mi? Kik vagyunk mi, hogy te számon tartasz, te hatalmas Isten, te felséges Úr, mennek és földnek teremtője, aki alkottad az eget, a csillagokat, aki rendbe tetted ezt a világot. Micsoda a haladó, hogy te figyelmet fordítasz ránk. És valóban, ha az ember végig gondolja az életét, hogy milyen picinyek vagyunk mi itt most már 7 milliárd vagy 7 milliárd magunkkal. Hány ember van ezen a világon, hány apró pici pont, és az Isten számon tartja mindannyiunkat. És valóban az ember azt gondolná, hogy ő valaki, hogy meg tudja az életét élni, aki úgy gondolja, hogy tudja uralni a folyamatokat, az életének a menetét, hogy befolyásolni tudja a biztonságát, vagy aki úgy gondolja, hogy ő jó ember, annak tényleg nincs szüksége erre a hatalmas Istenre, erre a Teremtő Úrra. Ő úgy gondolja, hogy saját esze, saját ereje elég ahhoz, hogy megélje az életét. Ezért kérdezi a Zsoltáros, kicsoda, micsoda az ember, és hogy ennek az embernek milyen joga van arra, hogy az Isten számon tartsa őt, vagy megemlékezzen róla. Kicsoda vagyok én, van a kérdésben, ez benne van a válasz. Senki. Apró pici pont vagyok. És mégis, te a hatalmas Isten, számon tartasz engem, és figyelsz rám. Nem felejted el, hogy én létezek, és nem felejtesz el arról, hogy én vagyok, és számon tartasz az én életemet. Olyan jó olvasni az igében, megemlékezel az emberről, gondod van az emberre. Számon tartod, és az életét irányítva beteljesíted azt. Pedig ha nézzük a teremtett világ nagyságát, ahogy a Zsoltáros írja ebben a Zsoltárban az eget, a csillagokat. Ha nézzük ezt az univerzumot, amiben belehelyeztél bennünket, milyen apró pici pont vagyunk. Igazából számottevő tényezőként nem szerepelünk ebben a világban. És te mégis úgy szeretsz bennünket, hogy számon tartasz. Úgy szeretsz bennünket, hogy gondod van ránk. Milyen pici pontok vagyunk ebben a világban, és milyen pici pont karsa ebben a világban. Milyen pici emberke, és az Isten mégis azt ígéri, hogy emlékezik róla, és gondja van rá. És a szülőnek, meg a keresztszülőnek, meg a nagyszülőknek, meg rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, meg aki számon tartja az életét, lehet a nagyobb bizonyosság, hogy ismeri karsát, a világ teremtője, megváltója és megszentelője. Ezért vagyunk itt, most ezen a keresztelési Isten tiszteleten is, mert tudjuk, hogy az Isten egyenként számon tart bennünket. Számon tartja a Kovács családot, a gyerekekkel együtt, benne a legapróbbat is. Számon tartja azt, hogy ezek a gyermekek itt élnek-e Földön, és amit eltervezett róla, azt végig szeretné vinni az életükön. Nem tudjuk megőrizni a gyermek életét, nem tudunk biztonságot adni neki. És hányszor éltük át azt gyermekes szülők, hogy ott van a kezünkben a gyerek, és látjuk, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, és olyasmi van vele, olyan történik vele, hogy akár bele is halhat. És az ember megőrül, mert nem tud rajta segíteni. Az egyik gyerekünk volt így a kezemben, a képen fuldokolt, és néztünk a feleségemmel, hogy mit csináljunk vele, és nem tudtunk az éjszakába semmit se tenni, csak ott az Isten előtt megálltunk, hogy nem tudjuk megtartani az életét. Rettenetes végig gondolni azt, hogy mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy a gyermekünk életét megtartsuk, kevesek vagyunk ahhoz, hogy biztonságot adjunk neki az életben, de olyan jó tudni, hogy ez a hatalmas Isten, világnak a teremtője, megtartója, megszentelője gondot visel rá, megemlékezik róla, és gondja van rá, hisz tudjuk, hogy ő formálta az anyamében. tudjuk, hogy még a megszületése előtt benne volt az Isten tervében. És amikor Viki hordta a szíve alatt, akkor tudhattuk azt, hogy az Isten formája az ő személyiségét, életét. Tudhattuk azt, hogy amikor majd megszületik, akkor az ő apró picin teremtménye jön elő, és majd hordozni fogja mindazt, amit az Isten belehelyezett. És ahogy a Szentírás írja, ajándékként, jutalomként jön a világra a gyermek, mert az anya még gyümölcse jutalom. Azt mondja az Isten, hogy aki veszi ezt, az jutalomban részesül. A jutalom pedig az ami olyan csodálatos dolog, ami jár az embernek, és ott van a kezében, mert ajándékként jött, és élhet vele. És bizonyosak vagyunk abban, hogy eddig is rövid élete során az Isten kegyelme hordozta az ő életét, és ő volt az, aki meg tudta gazdagítani egészségében, életében és biztonságában. Az Úrnak gondja van rá. És olyan jó azt is tudni, hogy nem csak most, mert mi ide hoztuk a keresztelőre ezt a gyereket, most gondol rá az Isten, hanem már 2000 évvel ezelőtt is gondja volt erre a gyermekre, és természetesen mindannyiunkra. Már 2000 évvel ezelőtt az Isten eltervezte Karsának az üdvösségét. Eltervezte, hogy ennek a gyermeknek ad egy lehetőséget, hogy szabaduljon abból az óemberi természetéből, amit egyébként tőlem is örökölt, meg aztán a szülőktől is örökölt, meg hát minden ősétől. Így írja a Szentírás, hogy atyáinktól örökölt hiába valóságok. Tegnap beszélgettem valakivel, és mondta, hogy látom a gyerekemben azt a nyakasságot, ami bennem van. Mondom, bizony, ezt meglátjuk. Ha őszinték vagyunk, akkor látjuk, hogy a mi bűneink a gyerekeinkben megjelennek. És a mi hiába valóságainkat öröklik a gyerekek. Az üdvösséget nem öröklik. Hiába van hívő nagyszülő, szülő, keresztülő, hívő közeg, a gyerek nem örökli a hitet, nem örökli az üdvösséget. A hiába valóságot azt igen. De Isten úgy gondolta 2000 évvel ezelőtt, hogy ebből a hiába valóságból megszabadítja az embert, és megszabadítja személy szerint Karsát is. Mert az üdvösség az személyes. És bizonyosak vagyunk benne, hogy az Isten mindenkinek az életében személyesen szeretné kiművelni az ő megváltását és üdvösségét. 2000 évvel ezelőtt gondoskodott arról, hogy örök életet adjon neki. Gondoskodott arról, hogy az üdvösség az bizonyosság legyen az életébe. Az örök élet pedig nem csak reménység, hanem valóság. Mert a hit az nem más, mint a remélt dolgoknak a bizonyossága, valósága. Isten odaadta az életünkbe az üdvösséget és az örök életet bizonyosságként. Az örök élet valóság lehet az ember életébe, és a keresztelés során is ebben erősödünk meg, amikor olvassuk a Zsoltárt, gondja van Karsára, megemlékezik róla, nem felejti el sohasem, tenyerébe vési, és lehetne sorolni a Szentírás ígéket, ahogyan beszél Isten az egyénről, rólam, rólad, meg Karsáról is, hogy nem feledkezik meg sohasem, emlékezetében maradunk, sőt, gondja van ránk. És így tehetjük az ő életét is, meg az egész családnak az életét az ő kezébe. Te vagy Uram, aki megtartasz, Te vagy, aki felépítesz, Te vagy, aki örök üdvösséget adsz. Dicsőség a Te nevednek. Micsoda az ember, hogy Te megemlékezel róla. Nem járna ez nekünk, Uram. Nem jár ez nekünk, de Te mégis, annak ellenére, hogy mi hiába valóságot örököltünk atyáinktól, annak ellenére meglátogattál bennünket, és elhoztad az örökké valóságot számunkra. Így adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és megformáltad őt, Jézus Krisztus által megszerezted az üdvösséget is számára, árazd rá szent lelkedet, Úrunk, és ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, testvéreim az Úrban, most amikor az Úrunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallás az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőlek, te hisztek-e a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat, hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével ezt a gyermeket hívő keresztjénné nevelitek? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve?
Karsa. Megkeresztelhet téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hogy álljunk elő mostantól így.
Ami mindenható mennyei atyánk, aki téged formált, és titeket pedig megáldott gyermekáldással, hordozza életeteket. Tapasztaljátok meg, hogy megemlékezik rólatok, és gondotok van rá. Gondja van rátok. Áldjon meg az Úr a gyermek nevelésében, hogy az Úr kiteljesíthesse az akaratát rajtatok. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, Urunk, hogy te egyházadat kegyelmedben tartod és gyarapítod. Magasztalunk téged, Urunk, hogy adtad ajándékba a keresztség lehetőségét is. Milyen csodálatos, Uram, hogy te gondot fordítasz a legapróbb emberre is. Te megemlékezel az életéről, te körbeöleled szereteteddel, kegyelmeddel. Így áld meg bennünket is, Urunk, ebben a keresztelési Isten tiszteletben, egyenként is, és mint közösséget is. Hálás a szívem, Uram, hogy te gyarapítod az egyházadat, és mi meg gyönyörködünk a te munkádban. Így adj nékünk reménységet, Urunk, a Karsa életére nézve is, hogy egyszer valósággá lesz számára mindez, amit elvégeztél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Add meg, hogy jó bizonyság tevőid lehessünk ő előtte. Köszönjük, Urunk, hogy így tudod megáldani a gyülekezetünket is, egyházunkat, az egész kereszténységet. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy valóban jó hírvivőid, hírnökeid, bizonyságtevőid lehessünk ebben a világban. És így adok hálát neked, Uram, a gyülekezetünk minden szolgálójáért, szolgálattevőjéért. Köszönjük néked, Urunk, hogy te adtál hozzá reménységet, hitet, erőt, felhatalmazást, hogy a szolgálatban megálljunk és járjunk. De így kérlek, Uram, minden keresztjénért, szerte a hazában, bármilyen felekezetben is van, aki a te megváltásodban él, add meg, hogy egy emberként, egy test tagjaként szolgálhassunk te néked a te dicsőségedre, és örömöd telhessék abban, hogy a gyermekeid ismerik egymást, és egymás mellett szolgálnak, hordozzák a te terhedet, igádat. Légy velünk, Urunk, amikor a teremtett világot csodáljuk és fenntartjuk annak a rendjét, segíts benne, hogy bölcsességhez jussunk, mi is, akik apró pici emberek vagyunk, akik nem kaptak nagy lehetőséget és hatalmat a világ ügyeinek intézésében, de áld meg azokat, Uram, akiknek ilyen hatalmat adtál, hogy keressék a te akaratodat, hogy járjanak a te utadon, hogy ez a teremtett világ sokáig fönnmaradjon a te rended szerint. Így áld meg népünket, nemzetünket, hazánkat is, Urunk. Add meg, hogy olyan vezetőink legyenek, akik hajlandók önfeláldozó szeretettel lenni a népük felé, hogy megáldhass bennünket, Urunk, és a dicsőséged nagyjá lehessen közöttünk. Légy velünk, Urunk, egyéni életünkben, gyermeknevelésünkben, házasságunkban. Te áld meg bennünket, Urunk, az anyagi helyzetünkben. Te látod a szükségeinket. Légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni, akiknek nincs munkájuk. Te adj lehetőséget a magukról való gondoskodásra. Áld meg azokat is, akiknek nincs fedél a fejük felett. Add meg, hogy hadd fogadhassák a feléjük nyúló segítséget, és hadd lehetne a szívükben vágy, a maguk biztonságának megteremtésére is. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetnek a betegjeink. Légy azokkal, akik kórházban vannak most, akik a betegséggel küszködnek. Légy azokkal, akik elgyengültek, talán az életük végén járnak. Hagyd nékik tőled jövő békességet, beléd vetett hitet, hogy meg tudjanak állni az életük végén számot vetve azzal, hogy mi van mögöttük, és mi az, amit te eléjük helyeztél reménységként. Állj meg bennünket, Urunk, ebben a mai vasárnapi alkalomban, hogy dicsőíthessük a te nevedet, épülhessünk a te jelenlétedből, és megélhessük a testvéri közösséget a te dicsőségedre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentettessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 381-es számú énekünket. 381-es éneket énekeljük.